Eredményes élettalálkozó 2014. november 21-e. Tart, ameddig tart, és kerül, amibe kerül.
Oké. Mehet? Oké, akkor nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nekünk, akik itt vagyunk a helyszínen, és nektek is, akik néztek és hallgattuk bennünket határainkon innen és túl. És megint péntek van, nem tudom, hogy történik ez hétről hétre, hogy igen, pillanat alatt újra itt van. Beszéltem valakivel, most lesz 80 éves, és eltelt 25 év, hogy nem találkoztunk, és így beszélgettünk, és azt mondta, hogy így elment. És így mondom, wow. Amikor utoljára találkoztunk, akkor én 10 éves voltam, igen, 10, valahogy így. Majdnem, és ő még ereje teljében volt gyakorlatilag, és egy öreg emberrel találkoztam. És így néztem, hogy te jó ég, ilyen, így lepereg az életünk. Ja, hogy egy némi sürgetést éreztem ezek után, kellene csinálni valamit. Petya azt mondja, hogy carpe diem, hát nem tudom. Oké, imádkozzunk egyet, mert kezdek szétcsúszni. Mennyei atyánk, köszönjük, hogy még ezen is nevethetünk. Köszönjük, hogy nem kell, hogy rémülettel eltöltsön bennünket az idő múlása. Habár azért nem vagyunk teljesen nyugodtak felőle így se. De köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy hová megyünk, hogy mi lesz a folytatás. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy nem kell egy vallásos életet élnünk, miközben hiszünk a Biblia Istenében. Köszönjük a megoldásaidat az életünkre. Van egy rendszered, ami egyáltalán nem rendszer. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk, lehet örömünk, hogy újra és újra felállhatunk, ha elesünk. Köszönjük az életünket, Istenünk. Köszönjük Sanyit, szolgálatát, eredményes élettalálkozót, mindenkit, aki nézi és hallgatja és támogat bennünket. Köszönjük a Biblia szógyülekezetet, Pásztor Kendét. Köszönjük a szívét felénk. Járj meg bennünket, Urunk, ezen a reggelen is, te drága szent nevedben. Ámen. Voltam valakinél a minap. Egészségről beszélgettünk. Nem ezért mentem. Van egy víztisztítógépe, és azt mentem egy kicsit megnézni. És úgy minden rendben volt. Látszott, hogy egészségesen él a víztisztító, meg mindenféle dolgok. De dohányzott. És csak erre gondoltam, hogy tehát nem baj, hogyha dohányzol, akkor kérlek, hogy ne kapcsold ki, vagy ne haragudj rám. Nem ezzel van a baj, hanem hogy mindig mi emberek addig megyünk, ameddig a kényelmi zónánk tart. Megteszünk dolgokat, de egészen addig, amíg nem kell túl nagy áldozatot hozni. És tudod, ezért hajlandóak vagyunk becsapni magunkat akár, vagy megnyugtatni magunkat látszat megoldásokkal. És aztán így lapozgattam, és én is ilyen vagyok egyébként. A Bibliát lapozgattam meglepő módon, Esdrás könyve, és remélem, hogy megtalálom. Egy egészen ámulatos részt olvastam. Amikor a zsidók hazatérnek a babiloni fogságból, és Esdrás pap mond néhány nagyon durva dolgot nekik, akkor akik hazatértek, ők már megházasodtak Babilonba, pogánynőket vettek feleségül, holott Isten azt mondta, hogy ne tegyék. De megtették, és azokkal a nőkkel együtt értek haza Jeruzsálembe. És egy hihetetlen dolog, hogy Esdrás azt mondja, hogy el kell válnatok. Tyű, ez sok, ez túlmegy rajtam. És ezt a verset olvasgattam, így kiugrott, ahogy szokott. Észrevetettek, hogy a Biblia mennyire élő? Amikor olvasod, kiugranak belőle szakaszok, és megszólít a könyv. És tudod, hogy a könyv mögött áll egy Isten, aki hozzád próbál szólni. a szívedhez. És azt mondja, hogy látom, hogy egészségesen szeretnél élni, de rendben, hogy van víztisztítód, de tedd le a cigit is. Tedd le, tudod, mert az egész nem ér semmit enélkül. És oké. Esdrás 10:4. Hello, jó reggelt. Kelj fel, mert reád néz a dolog, s mi veled leszünk, légy erős és láss hozzá. És ezt a verset kaptam így jó 2 héttel ezelőtt, és hogy olvasom, és tudtam, hogy valami történni fog, ami túl fog menni rajtam. Túl fog menni azon, amire hajlandó vagyok. És megtörtént. Most nem akarom elmondani, hogy mi történt, de megtörtént ez a dolog. És aztán ez megvizsgálja a szívemet. Szeretnénk sokszor keresztényként módszerek szerint élni. És a Biblia jó erre tulajdonképpen, mert tanít alapelveket. Üzleti alapelveket, párkapcsolati alapelveket, gyereknevelési alapelveket, pénzkezelési alapelveket, és ezek mind nagyon fontos dolgok. De csak lásd, hogy mindezek a kereten belül egyetlen célt szolgálnak, hogy legyen egy élő kapcsolatod Istennel. Mi a kapcsolatért futunk keresztényként valójában. Mert anélkül az egész nem ér semmit. Lehet, hogy tök jó kezelem a pénzügyeimet, lehet, hogy már letettem a cigit, lehet, hogy jók a kapcsolataim, de hogyha Istennel nincs egy kapcsolatom legelőször, akkor valójában az egész üres lesz, és nem lesz benne erő. És csak ezt látom, hogy ahogy jöttek vissza a zsidók Babilonból, és el kellett, hogy váljanak a feleségüktől. A pogány asszonyoktól, akikkel Babilonban összeházasodtak. És ez valami, képzeld el, hogy lehet, hogy 10 éve együtt éltek a feleségükkel. És itt olvassuk azt, hogy itt rendeletet hoztak, hogy ezt meg kell tenni. És volt olyan, és voltak, akik ellenőrizték a végrehajtását. Hogy úgy tűnik, hogy Isten néha nagy dolgokat kér tőlünk. És aztán tudod, hogy mindig átvizsgálja a szívemet. Nem a cselekedeteim az, ami számít neki valójában, hanem az, hogy mi van a szívemben, hogy járok vele. Hogy nem klisékben kezdek el gondolkodni. Vannak könyvek, keresztény életmód, evangelizációs módszerek. Van egy csomó jó módszerünk. De Isten azt mondja, hogy szeretném, hogyha lenne egy élő kapcsolatunk. Mert hogyha a zsidóknak lett volna Babilonban egy élő kapcsolatuk, akkor nem vettek volna el pogánynőket feleségül. És hogyha nekünk van egy kapcsolatunk Istennel, akkor ő tanácsol bennünket. Mindig tanácsadókat keresünk. És ez egy jó dolog egyébként, mert én sem döntök, mielőtt beszélek Sanyival, beszélek Pásztor Kendével, Pásztor Borcival, vannak tanácsadóim, ez egy jó dolog. De van, akik egész életükben csak tanácsadókra várnak. Nincsen kapcsolatuk Istennel, emberekhez futkosnak, videókat nézegetnek az internetről, mindig újabb és újabb tanításokat, mert szeretnék megtudni a nagy titkot. Holott a nagy titok az, hogy lehet egy élő kapcsolatod Istennel. És jók a tanácsadók, de hogy Isten kell, hogy szóljon hozzám. Őt kell, hogy kövessem. Neki kell az életemet irányítania, nem pedig pusztán alapelveknek, habár a meggyőződéseim ezekre is épülnek. Csak értsétek, hogy én arra törekszem, és ez az imám, hogy legyen egy élő kapcsolatom Istennel. Hogy ne kelljen úgy élnem az életemet, hogy mit szabad, és mit nem szabad, és állandó félelmekbe, és állandóan kutatnom kelljen, hogy mi fog még kiderülni, Úristen, hogy mit kéne még csinálnom, hogy miről kell lemondanom, vagy mit kell bevennem az életembe. Ez milyen élet, milyen űzött élet, amikor mindig megyek, és akkor kerülgetem a mit tudom én, lövedékeket, meg a aknamezőjárok, ahelyett, hogy lenne egy kapcsolatom, és tudod, hogy elvégeztetett. Egy bevégzett munka, tudod, hogy Isten megbocsájtott nekem, mindent odaadott, ebben tudok járni, mindig van helyreállásom, van egy élő kapcsolatom, megkérdezhetem őt, ő tanácsol engem, és így megyek előre. És azt hiszem, hogy így tudunk csak egy nyugodt életet élni. És miközben van egy kapcsolatom, és Isten tanácsol engem, figyelek ezekre az alapelvekre, persze, mert nem vagyok ostoba, de nem az alapelvek irányítják valójában az életemet, hanem Isten. Ja, éppen valakivel e-maileztem reggel, vagy SMS-eztünk, és jártam vidékre most elég sokat, és aztán valahogy bezárult az az ajtó. Így ne, egy bizonyos ok miatt nem tudok menni most a vidéki szolgálatokba, és így nem tudom, hogy ez meddig fog tartani. De most nyílt egy másik ajtó, srácokkal szoktunk találkozni csütörtök esténként, és jó közösségünkben beszélgetünk, új barátok, és Isten néha bezár ajtókat előttünk. És lehet, hogy aztán újra kinyílnak, de nem érdemes azon nagyon sokat dörömbölni. Bezárult az ajtó, és én meg rúgdosom, lehet, hogy hónapokig, lehet, hogy évekig, és Isten azt mondja, vedd észre, hogy bezárult. Nem bízol bennem? Nézz egy picit tovább a folyosón. Tudjátok, vannak ezek a bazi hosszú szálloda folyosók. És ott a távolban tuti, hogy kinyílt egy ajtó. És én még mindig ott rúgdosom, de lehet, hogy ki is van akasztva a kilincsre, hogy ne zavarj. Vagy mit tudom én, takarítás. És ilyenkor tovább kell lépni. És nem pedig sajnálkozni, hogy Úristen, most ez nem működik, hanem tudod, bezárult egy ajtó, és aztán tovább lépek. És János 3:8, olyan az életünk, mint a szél. Nem tudjuk, hogy honnan fúj és hová megy. Tudod, így van mindenki, aki a szellemtől született. Úgyhogy, hogyha az életünkre gondolok keresztényként, akkor azt mondom, hogy olyan, mint a szél. Tök jó, nem? Mint a falevél. És nem izgatom magam, hogy miért történik velem néhány dolog. Tényleg ez fontos. Nem izgatom magam, hogy miért vagyok ebben a helyzetben. Dehogy nem. Okay, de nem kellene, hogy izgasson. Mert végül is tudjuk, hogy miért történik. Mert egy Isten tartja a kezébe az életedet. Az egész valóságodat. Az ő kezében van az univerzum. Egy falevél sem hullik a földre az ő tudta nélkül. Minden tud. Nem az a kérdés, hogy hová megyek, hanem hogy mit fog ebből kihozni Isten. Nem izgalmas? Ez kaland, nem? Kaland. És persze, amikor most velem is történt valami, és így ültem, így volt egy kérdőjel az arcom, hogy ez miért? Ez volt az első dolog, és így ez egy elköteleződést jelent ez a dolog a számomra, és kellemetlen, és kényelmetlennek tűnik, de utána egy olvastam az írást, és azt mondom, hogy várjunk, rosszul gondolkodom. Metanoia, tudod, a gondolkodásmód megváltoztatása. Tudod, mi lenne, ha úgy gondolkodnék, hogy mit akar Isten kihozni ebből? Hogy elkezdem benne kutatni az értéket, abba, ami belátszólag nincs. Hű, ez izgalmas, ez valami új. Olyan az életünk, mint a szél. Ja, de ez izgalmas, és tuti, hogy Isten valamit ki fog belőle hozni. És nincs olyan nehézség, amiből ne jönnénk ki úgy, hogy valahogy többek lettünk. Isten megismerésében, magunk megismerésében, és aztán megváltozik a világképünk, és akkor megyünk előre. Tök jó, és ezt elmondhatjuk másoknak is, akik éppen nagy gázban vannak. Ja, úgyhogy hála Istennek a Bibliáért, hogy mindezt tudhatjuk. És hogy nem kell igenek, nem kell ilyen szabad, meg nem szabad, meg ilyesmibe élni az életünket, hanem mehetünk szabadon előre Istennel. Amen. Hát adnám Sanyinak.
Nagyon két kollégát mindannyiatoknak. Matyi. Meglepi, hogy itt vagy. Hányan ismeritek Szász Mátyást? Oké, nagyon meg kell fontolnom minden szavamat. Itt van az egyetlen igaz lektor, és ez nem a Matyi. Ez egyébként, tessék? Igen, hogy van egy ilyen, de ez egy általános jelenség, hogy a beszélőt, azt mindig körülveszi egyfajta tisztelet, egyfajta elismerés, ami nem feltétlenül a személyének szól, hanem magának, annak a tisztségnek, hogy ő a beszélő. Ez a pozíciójából adódóan ad neki egy tekintélyt. És főleg, ha valaki sokat beszél, akkor ez a tekintély elkezd nőni, és egy ponton elkezd irracionálisan magas szintre emelkedni. Ez azért egy csapda, mert kialakítasz a beszélőről, bárki is legyen az, egy irracionális képet, és elkezded magad ahhoz hasonlítani. Egyetem mindig látod, mindig mosolyog, mindig milyen jókat mond, azt a mindenit, mindig milyen szellemi magasságokban mozog, hihetetlen. Hát így persze, hogy lehet boldogan élni. Hát mosolyog is állandóan, tudja, hogy boldog életet él. És tökéletes is, ugye főleg ezt ilyen vallásos környezetben, mint ahol mi is vagyunk, ott az egyik ilyen ragasztó az az, hogy ő tökéletes, megközelíthetetlen szentségben él. Tudja, hogy rossz gondolatai sincsenek. Hibátlan ember. És erre szoktam mondani, hogy ha esetleg egy ilyen kép kialakulóban van benned, akkor beszélj a feleségemmel, Encsivel, és nagyon gyors gyógyuláson mész keresztül. Ilyen valóságterápia. De ez jó, mert azt gondolom, hogy ezt nem is tudom, kitől hallottam. Igen, a Szepitől, a Szepi kedves barátunk volt nálunk két héttel ezelőtt, hétvégén, valahogy így. És beszélgettünk, és eszébe jutott ez, hogy mondják ezt, hogy mer nekem házassági témában olyan ember tanácsot adni, akinek nem tökéletes a házassága. Ezt mondja ő nekem, és azt mondja, ez a mondat így eszembe jut, mondta ő, és aztán átfogalmaztam ezt a mondatot. Hogy mer nekem olyan ember tanácsot adni a házasságról, akinek sose volt problémája? És az utóbbi jobban tetszik nekem. Mennyire igaz, nem? És azt hiszem, hogy ez így van az élettel is, nem? Nagyon sok, főleg üzleti tanítás olyan képet állít föl mintaként, ugye a beszélő, meg maga, amiről beszél, ami egy megközelíthetetlen minta, egy olyan idealisztikus elképzelés, amiben nem csak, hogy nem lehet, de azt is merem mondani, hogy nem érdemes élni. És ilyen módon a mintaadás szintjén a nem is tudom, a sznobizmus miatt, egy rosszul értelmezett erkölcsiség miatt, egy rosszul értelmezett profizmus miatt egy élhetetlen mintát kapunk sokszor. És azt hiszem, itt az eredményes élet találkozón azon eléggé rajta vagyunk, hogy ez azért ne történjen meg. És hogyha mégis megtörtént volna veled, beszélj Encsivel, itt a lehetőség. Rómaiakhoz írt levél. Elvileg visszafelé olvassuk. Most a 8. fejezet közepénél tartunk, és nem beszéltem össze Ernővel, de történetesen itt tartunk. Mennyire jó gondolat volt Ernőtől. Róma 8.28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. Úgyhogy mondjunk egy rövid imát, aztán lássuk, hogy mit tudunk tanulni ebből. Mennyei Atyánk, és kérünk téged, hogy szólj hozzánk. Nagyon várunk arra, hogy te megszólíts minket. Nem nagyon érünk sokat, sőt, majdhogy nem semmit, azzal, ami csupán emberi bölcsesség, amik a mi gondolataink, azokat már olyan sokszor hallottuk, hanem arra vágyunk, hogy te beszélj hozzánk. És nem arra van szükségünk, hogy utasíts, hogy rendet rakj. Nem is tudom, lehet, hogy erre is, de sokkal inkább arra van szükségünk, ezt kérjük tőled, hogy bátoríts minket, hogy nagyon szeress minket, hogy beszélj a szívünkre, hogy szabadíts, ahol kell, hogy éltess, ahol kell, hogy azt az űrt, ami sokszor újra meg újra megjelenik a szívünkben, azt te betöltsd, hogy életet találjunk, amiről tudjuk, hogy nálad van. És csak kérünk, hogy szólj hozzánk. és mindenkihez, aki hallgatja ezt a felvételt, vagy nézi a videót. Mi a te gyermekeid vagyunk, és te a szerető atyánk, a testvérünk, a szellem, aki betölt az életünk. Hadd lássuk ezt, hadd éljük ezt. Tölts be minket, Isten, Jézus, mindenható, a te drága nevedben kérünk. Amen. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. És tudom, hogy ezt a verset talán harmadszor olvassuk, és most nem is fogok sokáig időzni mellette, de Ernő pont erről beszélt. Igaz? Hogy történik velünk valami, és van egy magasabb elv, amely áthatja, úgy is mondhatnánk, hogy felülbírálja azt, amit természeti szemmel látunk, amit a tapasztalatunk, a bölcsességünk elemzésként kidob eredményként. Van egy értelmezésem a helyzetről, ami helyes. Tegyük föl, hogy helyes. Lehet, hogy nem helyes, de az már más. Tehát lehet úgy hidat tervezni, hogy a tervből látszik, hogy a híd össze fog dőlni. Tehát lehet emberileg tévedni. De ha nem is tévedtem emberileg, ha van egy nagyon helyes felismerésem, évtizedes bölcsességgel alátámasztott megértésem egy helyzetről, egyszerűen tudnom kell, hogy van egy felettes elv, ami nem a természeti összefüggésekben gyökerezik, hanem egy természet feletti forrásból merít. Isten azt mondja, hogy én vagyok, és én ott vagyok az életedben, és egy olyan tényezőt képviselek, amely igenis befolyásolom azt, ami természeti szinten történik. És én azt mondom, hogy minden a javadra van. Miért? Mert én a javadra fordítom. Mert én vagyok a világegyetem ura. Mert ezt az egészet én raktam össze. És igen, ez nem egy zárt rendszer, nem egy biliárd asztal, ahol a fizika törvényei alapján, ha elgurítok egy golyót, az kiszámíthatóan pattan ide-oda-amoda, és egyfajta determinizmusban az első pillanattól az utolsóig minden le van játszva. Nem, ez nem igaz, mert szabad akaratok változtatják ezt a játékot. A golyónak lehetősége van elkanyarodni jobbra döntéseken keresztül. De Isten ennek ellenére látja az egészet, és azt mondja, hogy az én szabad akaratommal, az övével ezt az egész rendszert úgymond áthatom, belenyúlok, és a javadra használom. És mielőtt tovább olvasnék egy gondolat, ahogy Ernőt hallgattam, ez ment át a fejemen, és szerintem nagyon fontos. Biztos észrevettétek, hogy egy nagyon furcsa módon viszonyulunk a Bibliához. Olvassuk, és azt mondjuk, hogy ez igaz. Ami valami olyasmit jelent, hogy a normális, természetes érzékelésünk által meghatározott valóságképünket felülbíráljuk azzal, amit a Biblia kijelent. Azt látom, hogy, de a Biblia azt mondja, hogy, úgyhogy amit látok, nem vagyok hajlandó úgy értelmezni, ahogy látom, hanem azt mondom, hogy a Biblia azt mondta erről, hogy ezért erről az az igazság, hogy, és pont. Wow! Na ez az igazi demagógia. Ugyetem, ezt csak nézd meg egy külső ember szemlélőjével. Ezt az önbutítást. Hát ez veszedelmes. Tehát el lehet embereket vinni oda, hogy nézzenek a szemükkel, de ne higgyék el, amit a szemükkel látnak, hanem helyette azt mondják, amit egy könyvből olvastak. Értitek? Ez veszedelmes. Ha nem igaz. És ki akarlak hívni? Mert ez a te drámád, minden ember, mindannyiunk drámája. Hogy ha nem egy ilyen módon használom a Bibliát, Ha nem bírálom felül a Biblia üzenetével, Isten bölcsességével, az én saját véleményemet, a saját érzékelésemet, a saját szubjektív világképemet, akkor semmi hasznom belőle. Ezt értem, zéró hasznom. Annyi hasznom van belőle, mint bármilyen ostoba tanításból. Szélsőségesen fogalmazok, vannak átmenetek, de ami veszedelmesnek tűnik, az a Biblia ereje. És a feloldás nem ott van, hogy nem szabad ilyen naívan elhinni semmit, hanem a feloldás ott van, hogy baromira tudnod kell, hogy igaz-e. Ezt érted? Mert ha igaz, ha ez az információ a legprecízebb és legmélyebb forrása az igazságnak, ha ez, ami ide írva van, a legpontosabb definíciója a valóságnak, akkor ez a Szent Grál. Akkor ez az, amiért a világ bölcsei az életüket adnák, akkor ez az, amiért, tudod, amit kutattak, amit kell, akkor ez a megoldás. Akkor itt vagyunk a titkok titkának a birtokában, és egyenes utunk van, nem kerülő utunk, nem 100 év kutatás, nem tudom, elköltött 100 milliók, míg rájövünk, hanem egyenes válasz az élet titkairól. De mi hasznom belőle, ha nem hiszem el? Ezt érted? Mi hasznom belőle, hogyha a szabad akaratot, ami megvan nekem, arra használom, hogy felülbírálom. És ne gondoljátok, hogy én nem teszem. Azért tudok róla beszélni. Mert 10-valahány éve tanítom, értitek? Nem, hogy a tesztben le tudom jól írni a választ, hanem tudok róla prédikálni egy órát. Úgyhogy le vagytok nyűgözve. Haszta! Micsoda! Megértettem végre. És én is értem. De aztán hazamegyek, és konkrétan a helyzetben a szememmel látok, a kezemmel tapintom, és azt tartom igaznak. Mondok egy egyszerű példát, ne aggódj. Jó. Tök jó. És miért ne aggódj? Mert, mindjárt olvassuk, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. 3 verssel lejjebb jön mindjárt. Ami valami olyasmit jelent, hogyha Isten velem van, és ő harcolja a harcaimat, tudod, van egy testőröm, hány? Egy. De az jó nagy. Akkor nem kell aggódnom. Erről tudnék beszélni 4 órát egyfolytában. És aztán reggel fölkelek, ilyen rossz érzésem van, megnézem, mennyi pénz van a zsebemben. Megnézem, hogy haladok a munkámmal. Nem aggódok. Mit néztek így ám? És aggódok. Biztos értitek. És ennek sok tényezője van. Ez egy furcsa játék. De a hatása a Bibliának hiten keresztül valósul meg. Ami a nem látható valóság létéről való meggyőződés. Kell, hogy legyen egy meggyőződésem arról, ami van, és a meggyőződésem, maga ez a kifejezés, a hit, a meggyőződések rendszere, a tudás legmagasabb formája. Magasabb szintű tudás, mint a szememmel érzékelt, mint a tapasztalatilag átélt, mert a teremtésben, az egész történelemben, az isteni kijelentésben, az isteni valóságban gyökerező, megkérdőjelezhetetlen információ. Értitek? Az a fajta fanatizmus idézőjelvetéve, amivel vádolhatnának minket kívülről, az nem más, mint a hit. És nem fanatizmus, és semmiképpen nem vakfanatizmus, hanem meggyőződéseken, komoly felelős gondolkodáson és bibliai információn alapuló tudás. De ha ezt a tudást nem engedjük hatni, ez olyan, mint egy üzleti tárgyalás. Nincs olyan, hogy 100%-os meggyőződés. Oké, van-e olyan üzlet, amit fel... Tehát létezik-e olyan üzlet, amit nem lehet felrúgni? Minden üzletet fel lehet rúgni. Akkor ez azt jelenti, hogy csak egyedül lehet vállalkozni. Tehát mindent egyedül kell csinálnod. akkor az van, hogy magadat is becsapod, mert magadhoz is lehetsz hűtlen. Tehát egyszerűen ez nem működik. Tehát hogyha ha soha nem bízol meg, akkor gyakorlatilag ellehetetlenül az üzlet. Úgyhogy egy ponton meg kell előlegezned, hogy úgy lesz. Bíznod kell, muszáj. Különben a félelem ellehetetlenít mindent. És ha ez így van a természeti életben, mennyivel inkább lehet így Istennel? Meg kell, hogy bízzunk abban, hogy amit mond, arra számíthatunk. Úgyhogy ezt mondja, minden a javadra van. És aztán írja tovább, mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy fia képmásai legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok testvér között. És amit itt ki szeretnék emelni, az az, hogy iszonyatosan magas szintre hív téged Isten, illetve iszonyatos magas szinten lát téged Isten. Úgy értem, a fia az Jézus Krisztus, ugye Isten maga. És azt mondja, hogy Isten gondolata szerint eldöntött, hogy te olyan vagy, és olyan legyél, mint ő. És ő, a fiú, lesz sok testvér között az elsőszülött, aminek ugye a zsidó kultúrában nagy jelentősége van. Ő a vezető, ő a rang örököse, ha lehet így mondani. De a minőségi kategória, amivel ő rád néz, ami te vagy, ahogy ő rád gondol, az egyívű Jézussal. Hányatoknak volt problémája az önképpel, az önértékeléssel? Gyakorlatilag mindannyiunknak. És az önértékelés sebei olyanok, amelyek az egész életünket áthatják. Mindenütt megjelennek. Mindent ezen a szűrőn keresztül nézünk. Tudjátok, az a törött ujjal nyomkodom magam. Mindig fáj. Bárhol nyomom meg. És olyan makacsak vagyunk azzal, ahogy ragaszkodunk a rossz önértékelésünkhöz. Sanyit, olyan jóképű vagy. De, hogy is vagyok. De, nagyon jóképű vagy. Á, nem. De igen, nem, csak hízenegsz. És persze ezt lehet úgy játszani, hogy csak akarom, hogy sokat mond, ezért mindig elutasítom, de amúgy meg tényleg nem hiszem el. Mondjuk nekem nehéz is elhinni. De, és a Matyi nevet, meg Encsi is. De értitek, nem? Tehát, hogy mondod nekem, hogy de hát nem, te tök jó, rendben vagy. Á, nem. És így élem le az életemet, hogy nem vagyok rendben. Olyan, hát tudom, nekünk is van egy kutyánk, elég csúnyácska, de azért szeretjük. És hát ebbe a kategóriába én is elférek. Olyan csúnyácska, de Encsi szeret. És tudod, és ez így rendben van, és valahogy úgy tűnik, mintha ez valami, tudod, ebbe van valami méltóság. Nem vagy beképzelt. Ebben a kis önostorozásban, önsanyargatás, ebben van valami nagyszerűség, azért valahol úgy érezzük, nem? És Isten azt mondja, hogy ez hitetlenség, ez büszkeség, ahol a büszkeség az a saját véleményem az igazság fölé emelése. Tehát az ebből büszkeség, ez a tudáshoz való viszonyulásról szól, nem bunkóságot jelent, vagy ilyesmit, hanem azt, hogy nekem igazam van, és amit én gondolok, az igazabb, mint amit bármi más, vagy bárki más mond. Nekem igazam van a Bibliával szemben is. A Biblia azt mondja, hogy jó képű vagyok, én meg azt mondom, hogy nem, úgyhogy a Biblia téved, és nekem igazam van. Ez a büszkeség. És amikor ezt úgy igazán így leegyszerűsítem, akkor az olyan, mintha odaállnék a mindenható elé, ott van Isten, értem, nem nézek rá, mert ha ránéznék, meghalnék, a maga szentségében és dicsőségében, a világegyetem teremtője, tehát nem úgy van, hogy a nap előtt állok, mert a nap az csak egy nyomorult bolygó, az semmi, az amit egy gyufát meggyújt, ez így ennyi, hanem Isten előtt, az összes univerzum, az összes energia, az összes élet, minden mozgás, minden, ami van, ő benne, ő, és ott állok előtt, és azon van, nincs igazad! Tévedsz! Ja, persze nem ilyen arrogánsan mondom, ilyet azért nem tennék. Szerintem nem. Nem úgy van. Nem. Csak egyszerűen nem úgy van. Én jobban tudom. Én már csak tudom, mert én vagyok én, és én tudom, hogy van. És ezt eljátsszuk. Főleg olyan dolgokkal játsszuk el, amik jót mondanak rólunk. Nem vettétek ezt észre? Tehát, vagy nem tudom, kinek milyen a lelke. De a Biblia tele van, nem is tele van, az egész üzenet egy hihetetlenül megszabadító, egy hihetetlenül felemelő üzenet, aminek az ereje ott vész el, ahol nem hiszem el, ahol felülbírálom, ahol kiveszem az erejét. Akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. És biztos észreveszitek, hogy ebben a felsorolásban egy lezárt módon fogalmaz. Elrendelt, elhívta, megigazította, megdicsőítette. Múlt idő. És tudjátok, hogy a Biblia tisztán kezeli ezt a két kategóriát, a helyzeti igazság és a tapasztalati igazság kategóriáját. Mint amikor, milyen jó példa, felvettek az egyetemre. Tehát megkaptad a levelet, hogy fel vagy véve. De még nyár van. Még egyszer sem voltál az egyetem épületében. Még nem voltál egyetlen órán sem. Még a valósága annak, hogy te már egyetemista vagy, és arra az egyetemre jársz, az egy lerendezett dolog. Helyzetileg az úgy van, de még nem tapasztaltad meg egyáltalán. És ez a kettősség jelenik meg a bibliai tanítások többségével, mert mindennek keresztül kell mennie a te szabad akaratodon. Minden, ami helyzetileg a tiéd, úgy válik megtapasztalhatóvá, hogy hitet keversz hozzá, hogy elkezded megadni magad annak az igazságnak, és ahogy megadod magad neki, elkezdesz vele együttműködni, és megengeded, hogy az igazság meg is jelenjen az életedben, hogy elkezdjen működni. Ugye ezzel szemben létezik az a vallásos elképzelés, ahol az a képünk, hogy ezek nem már meglévő dolgok, hanem olyan dolgok, amiket nekem kell létrehoznom. Ezt hívjuk úgy, hogy a törvényrendszere, és a legtöbb vallás így működik, ami sokkal közelebb áll a mi elképzelésünkhöz, a régi bűnös természet elképzeléséhez, a rossz én képünkhöz is sokkal közelebb áll. Miszerint én nem vagyok az, tehát én nem vagyok még, az egyetemista példát hoztam, annak az egyetemnek a hallgatója, hanem a teljesítményemen keresztül azzá válok. Én nem vagyok olyan, mint Isten fia, de összeszedem magam, és megdolgozom érte, hogy olyan legyek. És akkor persze, ha sikereket érek át ebben, akkor büszke vagyok magamra, amikor meg kudarcokat élek át, akkor a béka feneke alatt érzem magam, és a következő vers, ami ezután jön, azt én fordítva értelmezem. Úgyhogy mit akarok kihangsúlyozni? Hogy a helyzeti igazság egy olyan, amiért nem kell tenned. Nem tudsz megdolgozni érte, és nem is tudod eljátszani. Hanem az a tiéd. De nem látom, de nem érzem. Az rendben van. Ezért hívjuk helyzeti igazságnak, ez egy kijelentés Istentől rólad, egy elvégzett dolog, eleve elrendelt dolog, ahhoz, hogy átéld, ahhoz el kell hinned, úgymond meg kell adnod magad neki. A amikor megadod magad annak a ténynek, hogy fölvettek az egyetemre, mi lesz az első következmény? Hát az első, hogy megnyugszol esetleg, főleg ha akartál oda bekerülni. Aztán idővel lehet, hogy az lesz az egyik következmény, hogy buszra ülsz, és elmész magába az épületre, beülsz az első órára. Hogy elkezdesz összhangban cselekedni azzal, ami történt, ami vagy. De ehhez további döntéseket követel. Gondolj bele, hogyha megmakacsolnád magad amellett, hogy én engem nem vettek föl arra az egyetemre. És te úgy értem, tényleg komolyan hinnéd, hogy nem vettek föl. Elmennél-e valaha? Csak egyszer nem mennél el. Attól megváltozna-e az a tény, hogy fölvettek? Nem változna meg. Küldenék a levelet, hogy Schlingloff úr, magát vártuk. Még egyszer se jelent meg. Biztos értitek? A szabadságunk egy óriási méltóság, de egyben egy felelősség is. Mert mi döntjük el, hogy hogyan viszonyulunk ahhoz, amit Isten elvégzett. És persze attól, hogy én nem hiszem el, attól Isten nem vonja vissza az ígéretét, de a hasznom a nullához közelít belőle. Igaz? Mert nem hiszem el. Akkor itt hadd álljak meg. Sanyi, de hát mit csináljak, ha egyszer nem hiszem el? Hát nem, tegyek úgy, mintha elhinném. Nem. Tehát semmi értelme nem volna. Az közelít a képmutatáshoz. Hanem ugye kétféleképpen lehet harcolni. Az egyik harc a cselekedetek harca, hogy nagyon sok energiát teszek abba, hogy akkor jól viselkedjek, hogy akkor létrehozzam azt, ami nincs. És ezen keresztül egyre mélyebbre ásom magam, mert az történik, hogy nem sikerül megcsinálnom, létrehoznom azt, ami nem vagyok. Nyomorultul kezdem érezni magam Isten előtt, mert elbuktam, mert megmondta, hogy mit kell csinálni, és nem teszem meg. Állandó kárhoztatásban látom és érzem magam. Ugye ezzel kezdtük Róma 8-at. Nincs már semmiféle kárhoztatás azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. De mivel én nem ebben a programban élek, hanem abban, ahol én létrehozom azt, amit ő mondott nekem, mert félreértem, hogy nem mondott nekem semmit, hanem kijelentette, hogy mi vagyok már. Ezért a cselekedetek, a létrehozás harcát harcolom, ami rengeteg energiát elvisz, nagyon megrontja a kapcsolatomat Istennel, mert állandóan egy ítélőbírót látok benne, állandóan valakit, aki haragszik rám, hisz én látom, hogy mit csinálok, és hogy az mennyire gáz, és a szakadék köztem és közte csak egyre nagyobb lesz. Ne ezt a harcot, ezt hagyd abba, ezt ne csináld, hanem a hit harcát harcold. Ami meg arról szól, hogy nem csinálok semmit, hanem elcsípek minden gondolatot. A gondolatok szintjén harcolok, nem a tettek szintjén. És a gondolatok szintjén meg megint nem a teljesítmény szintjén, hogy akkor most szépen kell, helyesen kell gondolkoznom, hanem hogy mit tartok igaznak. Meg kell tanulnom, le kell szoknom a káromkodásról. Ez helyes volna, nem? Úgyhogy nem szabad többet káromkodnom. Oké, jó, ez rendben van, de rossz módszer. A módszer az úgy helyes, hogy én olyan vagyok, mint Krisztus, egy szerető ember, a természetemnél fogva új lettem, helyzetileg elintézett, hogy olyan vagyok, mint ő, és ő nem káromkodik. Abban az életben, abban a valóságban, ami én vagyok, a káromkodás egy idegen dolog. Csak meg kell engednem, hogy összhangba kerüljek ezzel. És akkor persze ennek része az, hogy amikor mondanám, hogy akkor ott van egy döntés esetleg, de az a döntés nem az a döntés, hogy én most ezt meg kell, hogy tegyem, különben elmarasztalnak, hanem az a döntés, hogy már megtették ezt nekem, csak el kell fogadnom. És ha nem sikerül, akkor is igaz még, hogy ezt már megtették nekem. Én már olyan vagyok, mint Krisztus. Én már elfogadott vagyok. Én a bevégzett munkában már az vagyok, aminek látni szeretném magam, de még nem látom. Értitek az iszonyat különbséget? Ez az utóbbi egyrészt működik, nem gyorsan, de lassan. De a kapcsolatot nem rontja, hanem építi Istennel. Mert minden egyes gondolatmenetnél fel kell, hogy ismerjem, hogy ő szeretett engem, meghalt értem, hogy nincs már benne semmi kárhoztatás, muszáj biblikusan gondolkoznom, muszáj az igazságot felemelnem, az ő rendszerét az én rendszerem helyett, és a kapcsolatom vele egyre jobb. Újra meg újra azt mondom, de hogyha ennyire alul teljesítek, akkor vagy nem igaz, hogy te szeretsz engem, vagy baromira szerethetsz engem. És akkor itt mondja, bingo, ez az! Baromira szeretlek. Azért is nem javítlak meg rögtön. Mert ha rögtön megjavítanálak, akkor te megmaradnál a régi gondolkodásmódodban, és azt mondanál, persze, hogy szeretsz, mert nézd meg, milyen jól csinálom. És Isten szeretete összezsugorodna ilyen picire, hisz csak azért szeretsz, mert milyen jól csinálom, ez a régi rendszer, a teljesítmény alapú, megdolgoztam érte, kapom a jutalmat. Megdolgoztam a szeretetért, hát szeretsz. Mekkora Isten szeretete? Akkora, mint bárkié, mert nézd meg, milyen klassz vagyok, engem lehet szeretni, ahhoz nem kell olyan nagy szeretet, hogy engem szeressenek, mert milyen jól csinálom. Értitek? És Isten azt mondja, nem hagyom, hogy jól csináld. Azt szeretném, hogyha nyomorult lennél, nem mert élvezem, hanem mert akarom, hogy lásd, hogy mennyire szeretlek. Akarom, hogy lásd, hogy én veled vagyok. Akarom, hogy lásd, hogy átélt, hogy ez egy új rendszer, hogy az, ami és aki én vagyok, az felülbírál mindent, amit eddig ismertél. És minden egyes alkalom, amikor ezt átgondolod, egy újabb bizonyíték arra, hogy ő szeret. Egy új világkép. Egy új valóságtudat. Úgyhogy elrendelt dolog, helyzeti igazság, hogy meg vagy igazítva, és meg vagy dicsőítve, és el vagy hívva. És itt Pál megáll, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez egy olyan hihetetlen igazság, hogy erre meg kell állni. Ugye te itt meg kell állni, és el kell rajta csodálkozni. Nem szaladhatunk el emellett, hogy jó, mondj valami lényegeset. Figyelj, ez a leglényegesebb dolog. A világ mindenség ura el van kötelezve melletted. Holott nagyon sokszor nem látjuk, Ernő erről beszélt, nagyon sokszor nem érezzük, nem látjuk a hatását magunkban. Mert a munka mélyebb annál. Erről olyan sokat beszélünk, és ez összezavar minket, hogy a kultúránk megtanította nekünk, hogy a szeretet egyenlő a kényelemmel. Ha Isten szeret, akkor egy tökéletes életet ad nekem. Ez csak nem igaz. Ez egy tudatos, kulturális hazugság arra, hogy amikor a normális életet éljük, a normális élet szükséges szenvedései egy vádat gerjesszenek bennünk Isten felé. Ezt értitek? A kultúránk azt hazudja, hogy ha Isten szeretne, akkor egy tökéletes, boldog életet kéne, hogy adjon neked. Nem tudom, ezt hány szülő teszi meg a gyerekével? Sok, de el is pusztítják a gyereküket. Az a gyerek, akinek a szülő egy tökéletes, az ő elképzelése szerint boldog életet ad, ugye a boldogság az azt jelenti, olyan öröm, ami abból adódik, hogy minden kívánságot teljesül. Semmi belső tartás, hanem mindig megvan, amit akarok. Ezt hívják elkényeztetésnek, és szó szerint elpusztít egy gyereket. Tehát ezt a szót lehet rá csak használni, elpusztítja. Isten nem pusztít el minket, ezért nem ad meg nekünk mindent, ahogy mi képzelünk, hanem nevel minket szeretetben. De a kultúránk arra készített fel, hogy ha szeretetet vársz, akkor elkényeztetést kell várnod. És mivel ez Istentől nem jön, ezért azonnal ott a vád bennünk, hogy ha te nem kényeztetsz el, ha ezt megengeded, hogy megtörténjen velünk, ha ilyen mostohán bánsz velünk, hogy higgyem el, amit mondasz? Értitek a csapdát? Úgyhogy Pál ennél bölcsebb, és itt azt mondja, hogy figyeljetek, nem, ez egy hihetetlen kategória. És elkezdi ezeket itt mind megválaszolni, amiket most itt röviden felvetettem. A kérdéseket, amik a helyzeti igazságunk ismeretében, de a tapasztalatunkat átélve felmerülnek bennünk. A feszültséget, ami a kettő között ott van. Ha szeretsz, akkor hogy lehet ez? És ezen itt végigmegy, ez jön most. Mit mondjunk tehát ezekre? És tényleg mondanunk kell valamit. És vigyázz, mert ha nem mondod tudatosan, akkor mondod úgy, ahogy megtanították neked. Ugye a harc nem a cselekedetek harca, hanem a hit harca, ami arról szól, hogy a gondolatokat kapom el, és tudatossá válok velük. A vezérlő parancsokat, amik elhangoznak bennem, aggódj, aggódj, hanem látod, reggel fölkeltél, és rögtön ilyen fura érzésed volt, aggódj, tudod, te szoktál aggódni, és tudod, van is miért, aggódj, mert jött az az érzés, emlékszel, csak engedd el magad, engedd el magad, aggódj, ahogy szoktál, hadd folyjon, engedd, hadd folyjon. Az élet ilyen, mit tudsz csinálni? Úgyse tudsz csinálni semmit, aggódj, és aztán retteg is, mert ez nálad így működik, csak engedd el magad. Ez történne természetileg. És mit mond Isten? Azt mondja, hogy állítsd meg, kapd el a gondolatot. Kérdezd meg, hogy ki mondja, hogy aggódj. Milyen alapon mondja? Igaz, amit mond? Belekalkulálta a bibliai üzenetet? Engem, kérdezi Isten, engem belekalkulált az a parancs, hogy aggódj. Engedelmeskedik, ha minden a javadra van igazságnak? Engedelmeskedik annak, amit most olvasok? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aggódj. A válasz, ha Isten velem, ki lehet ellenem? Ha Isten velem, akkor ki vagy mi lehet az, ami engem jogos aggodalomra kényszerít? Ja, de hát Isten nincs veled. Honnan gondoltad, hogy Isten veled van? Tényleg, honnan gondoltam? Mert a természeti emberem, a régi emberem, az állítja, hogy nincs velem. A régi gondolataim, az, ami belőlem jön, az állítja, hogy nincs velem. De miről beszélünk az egész idő alatt? Arról, hogy új gondolkodásmódot tanulok. Arról, hogy amit tapasztalok, amit gondolok, amit érzek, nem írja le a valóságot úgy, ahogyan kell, hanem a biblikus kép. Úgyhogy tudom, hiszem, meggyőződésesen meg vagyok róla győződve, tudom, hogy Isten velem van. És jön a reggeli aggodalom, és nekem ez a gyengém, nekem nem mindig sikerül ez a tudatosság. Hagyom magam elfolyni. Eltelik fél nap, mire rájövök, hogy fú, ez már annyira fáj, hogy ezt meg kéne állítani. Mi is történt velem? És akkor elkapom. És akkor a helyére rakom. Ki mondta, hogy aggódjak? Egy furcsa érzés a hasamban. Na de hát, de mi az ok? Ok nincs. Akkor miért csinálod? Hát mert mindig csinálod. Akkor mi lenne, ha nem csinálnád? Jó, akkor megállítom. Akkor nem aggódok. De miért nem? Mert Isten velem van. Mert mindent a javamra használ. Mert nincs okom félni. Se a múlttól, se a jelentől, és ugye az aggodalom a jövőtől fél. És azonnal engedelmeskednek az érzéseim? Nem. De már helyesen gondolkodom. És elkezdem a helyes gondolatot növeszteni. Elkezdem, ahogy abból a fura, rossz érzésből elkezdtek rossz gondolatok, rossz képek jönni, és elkezdtek megnőni úgy, tudatosan elkezdem megnöveszteni a jó gondolatból jövő jó képeket, és aztán hagyom, hogy annak normális érzések jöjjenek eredményeként. Meddig kell ezt csinálnom? Matyinak van egy nagyon jó üzleti filozófiája, hogy van, kerül, amibe kerül, tart, ameddig tart, kerül, amibe kerül. Hol az a pont, ahol feladod a hitet? Ja, hát arról nem volt szó, hogy egy órán keresztül kell gondolkoznom. Hát akkor inkább aggódok tovább. Nem. Tart, ameddig tart, kerül, amibe kerül. Csinálom addig, amíg. Életem végéig. Úgy értem, soha nem fogom önként választani a halált az élet helyett, az aggodalmat a szabadság helyett, a félelmet a szeretet helyett. Tart, ameddig tart, kerül, amibe kerül. Milyen jó, zseniális. Úgy értem, zseniális, ne vicceljetek. Ez a hozzáállás. Hiszek. És a hét harcát harcolom, a gondolatokét, hogy milyen parancsokat adok magamnak, milyen parancsokat fogadok el, mi az a belső vezérlő elv, aminek engedelmeskedek. És lássátok meg, hogy ahogy ezt elkezdem csinálni, A szívem szintjén megelőlegezem Istennek, hogy ő neki igaza van, és én tévedek, hogy ő látja jól a helyzetet, és én vagyok becsapva, ahogy emellett kitartok, tart, ameddig tart, kerül, amibe kerül, nem csak annyi történik, mint egy jó, pozitív gondolkodás szintjén, már annak se rossz, oké? Tehát ez annak is jó, hanem megjelenik Isten. Ezt értitek, hogy ő hitet vár tőled? Ő azt mondja, hogy én bízom benned, én szeretlek téged, de nem vagyok disznó. Vagy hogy van? Oké, de nem vagyok gyöngy, amit a disznók elé vetnek. És ha te hitetlenséged, az én hitetlenségem, az sokszor egy disznó, ami elé ő nem veti önmagát, mint gyöngyöt. Ami valami olyasmi, hogy ő nem fog kuncsorogni. Nem fogja azt mondani, hogy miközben te beletaposol a földbe, azzal, hogy odaállsz elém, és azt mondod, hogy nem igaz, nem igaz, nem igaz, hazudsz, 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 cserben hagytál, cserben hagytál, cserben hagytál, akkor jaj, de mégis, de na, hadd bizonyítsak még egyszer, de ne haragudj, bocsáss meg, hogy ilyet tettem, persze nem tettem, hanem tudod, tehát ő nem kezd el kuncsorogni, hanem amit én is csinálok a lányommal, amikor hisztizik. Pápa, majd szólj, amikor befejezted, vagy sípírt föl a szobádba, gyerünk azonnal föl a szobába, és hagyd abba. Mert mindaz, amit mondasz, teljesen el van szakadva a valóságtól, nem vita alapja, és nem is vagy beszélő viszonyban éppen, tehát te nem beszéltél velem, hanem kijelentéseket tettél, amik mind nem voltak igazak. Stopp! Föl a szobádba, és amikor újra kommunikatív állapotban vagy, akkor majd megbeszéljük. Úgyhogy amikor én hitetlenségben élek, akkor Isten csendben várja, ugyanúgy szeret, mint ahogy én ugyanúgy szeretem a lányomat, amikor fölzavarom a szobájába, de megvárom, míg az őrület elmúlik. És azt gondolom, hogy Isten is sokszor várja, hogy az őrület elmúljon. És amikor hitet mutatok, amikor azt mondom, hogy figyelj, api, azt hiszem igazad volt, bár még most se értek veled egyet, és most is simán gondolnám az ellenkezőjét, de azt hiszem, hogy össze voltam zavarodva, akkor egyszer csak ott van. Akkor megjelenik. És az igaz gondolatok nagyobb erővel gondolódnak. Tudom, hogy ezt jól mondom-e. Ha Isten velem, kicsoda lehet ellenem, és egyszer csak fölállnak tanúk emögött, az állítás mögött. Föláll egy, tudod, föláll még egy, mögötted. És ez nem egy üres frázis egyszer csak, hanem megjelennek róla gondolatok erővel, megjelennek képek, amik a valóságot írják le. Megjelenik egy belső bizonyosság. Megint rögtön azonnal? Ja, szeretnénk, mint ahogy a megdörzsöltem, dzsin előjön, három kívánság, király, minden rendben van. Szeretnénk, ha így működne. Nem. Mert a lelkednek az egyik része már engedelmeskedik, az akaratod. És az értelmet kezd vele együttműködni, de az érzelmeid még lázadnak, és aztán néha legyűzik az akaratodat, és az értelmedet is eltorzítják. És ez egy lassú folyamat, az a bizonyos hit, hogy én egyetértek Istennel, az nem olyan könnyű. Az sokszor csak képmutatás, de nem baj. De dolgozom, legalább már nem a cselekedetek harcát harcolom, hanem legalább már a hit harcát. És ahogy kitartok emellett, úgy egyre tisztábbak lesznek a gondolataim, egyre tisztább lesz a hitem, egyre ritkábban. Valahogy úgy történik ez, ezt mondtam régen példaként, hogy Isten jön, azonnal jön, ahogy hitet talál, azonnal jön. És mondtam ezeket a tanukat, akik fölállnak nagy hatalommal mögötted. Igen, de Isten személye nem így jön. Isten személye, tudjátok, hogy jön? Biztos hallottátok ezt tőlem. Egy kicsi madár, szoktuk őket etetni, az ablakból nézzük őket. Cinke. És csak attól elrepül, hogy nézed. Hiszel, és odaszáll a válladra. Mennyire nehéz elkergetni. Már ott sincs. De még egy ölel se kell. Csak egy vállrándítás, már ott sincs. Isten hitet kér. Nem engedelmességet, nem teljesítményt, nem azt, hogy jó legyél, nem azt, hogy semmiet, csak azt, hogy nem mondom, hogy hazudsz. Nem mondom, hogy hazudsz. Mert mindig, amikor nem hiszel, mindig azt mondod, hogy hazudsz. Nem mondom, de igen, hát ez ezt jelenti. Nem érted, hogy ezt jelenti? Vagy te hazudsz, vagy ő. Vagy egyetértetek. Ez a két lehetőség van. Három, igaz? Úgyhogy jön Isten, és én azt mondom, hogy neked igazad van. Te velem vagy. És ha te velem vagy, semmi se lehet ellenem. Nem érzem, nem látom. De megelőlegezem neked. Nem kergetlek el. Nem te leszel a bűnbak. Nem csinálom azt, amit Ádám csinált. De csinálom. De nem akarom csinálni. Mert Ádám mit csinált? Az asszony, akit te adtál nekem. Te tehetsz róla. Te vagy a rossz. Te vagy a rossz. És ez a kapcsolatom Istennel. Te vagy a rossz. Hazudsz. És a kismadár nincs ott. Nincs kismadár. Egyedül élem az életemet. Nem egyedül, mert a kismadár egy ággal arrébb ott ül, és várja, hogy újra leszállhasson. De hitet keres. Hitet. Egyetértést. Miért nem ural le? Miért nem jön és mondja azt, hogy kuskölyök, gondold, amit mondok? Mert akkor hol lenne a szabadság? Ha Isten le akarna uralni, leuralhatna. De akkor robotokat is teremthetett volna. Azt hívják leuralásnak. Beprogramozom, csinálja, amit parancsoltam. Szabad akarat. Hihetetlen méltóság. Hihetetlen tényező. És ezt mondja, mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? És itt magyarázza. Aki az ő tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. És csak figyeljetek az érvelésre. Tehát, hogy mennyire szélsőséges, mennyire megkérdőjelezhetetlen a mértékegység, amivel beszél. Figyelj, szerinted nem vagyok veled? Hogy tudod ezt kiszámolni? Tehát hogy tudod ezt jogosan végig gondolni? Amikor a fiamat odaadtam, tehát csak belegondolok, hogy a Benjit oda, nem is még a gondolattal se játszom, hogy a Benjit oda kéne adnunk mondjuk a Matyiért. Tehát, hogy azért, hogy a Matyi éljen, a Benjinek meg kéne halnia. Bocs, Matyi, nem, te halnál meg. Nem kapnád meg a Benjit. Tehát milyen viszonyom kéne, hogy legyen a Matyival, hogy a Benjit odaadjam érte? Én vagyok az uralkodó, tehát én vagyok a király, engem nem kényszerít semmi, tehát nem az van, hogy sarokba szorított helyzet, azt oda, nem, én vagyok az uralkodó. Csak arról van szó, hogy ő meghalljon-e vagy sem. Hát halljon meg. Kész, ennyi el van intézve. Ez emberiség bűnbe esett? Hát, hogy csinálunk másikat? Ezt értitek? Tehát, hogy... Tessék? 6 nap alatt megvan az egész teremtéssel együtt. Maga az emberiség 1 nap. És az is csak azért 1 nap, hogy értelmezhető legyen, lehetne egy ezred millisekundum is. Csk van, csk nincs, csk van, csk nincs. Egyébként talán egy 5 emberiség lefutott. Tehát én vagyok a mindenható. Itt csak a Matyiról van szó. Ne vicceljetek, ez nem nagy gond. És mi így gondoljuk. Ezek vagyunk mi emberek, és helyettesíthetőek. Csak a kultúránk erre tanított. Beszélő majmok, élő gépek, piaci termék, sok van belőle, nincs nagy értéke. Mi nem vagyunk szerethetők, mi nem vagyunk értékesek, mi nem vagyunk semmi különösek. Nézd meg, hogy bánik velünk az élet. Se kényelem, semmi, senkinek nem kellünk. És Isten magyaráz, hogy nem, ébredj föl. Én odaadtam a fiamat, érted? A Benji ment, miközben én vagyok a király, és Encsi is egyetértett, hogy te élhess. Csak azért, hogy te élhess. Hogy te élhess. Fontos vagy. Kell lesz. Nélkülözhetetlen vagy. Hogyan gondolj magadra? Hogyan gondolj a viszonyra közted és Isten között? Hát úgy, hogy ő az ő világmindenségében létező legnagyobb értékkel tesz téged egyenlővé. És azt az értéket fizette, érted? Hogyha már piaci értékről beszélünk, kereslet, kínálat. Mennyit ér egy adott termék? Annyit, amennyit hajlandóak fizetni érte. Mennyit ér egy pénzérme? Az én pénztárcámban van egy 200-as. Az mennyit ér? Hát egyesség alapján 200 forintot. De ha egy ugyanilyen pénzérmét előveszek, ami mondjuk 3500 éves, akkor azt szerinted mennyit ér? Árverésen megmondják, amennyit hajlandóak fizetni érte. És azon az árverésen, ahol te voltál eladó, ott Isten mindent odaadott, érted? Gyakorlatilag önmagát. Mindent. De hát ez csak egy ilyen bibliai tanítás, ezt hallottuk már ezerszer. Tekerd vissza a felvételt a mai beszélgetés elejéhez. Hogy az, hogy te valósnak fogadsz el egy igazságot, vagy sem, dönt afelett, hogy hat-e rád, vagy sem, de attól függetlenül az igaz. Nem szaladhatsz el a gigantikus bibliai kijelentések mellett, a gigantikus életmódot változtató kijelentések mellett válvonással, hanem hagynod kell, hogy megváltoztassák az életedet. Ha semmi más nem gondolnál minden nap újra meg újra, csak azt, hogy aggódnom kell. Oké. Isten, a mindenható veled van, és odaadta a fiát, érted? Szerinted miért kell aggódnod? És lesz ennek mélysége, tehát ahogy ezt a hitet elkezded gyakorolni, Isten fog még rajta csiszolni, mert vannak itt lelki trükkök, amiktől elfogadom ezt a két igazságot, és mégis aggódok még. És ezeket Isten majd mind előveszi. Szépen végigmegy veled rajta. De meggyógyít. Begyógyítja a sebeket, kisimítja a ráncokat, és egy hihetetlen életet élhetünk. És azért tudok erről beszélni, mert én esek-kelek ezekben. A halálfélelem és rettegés és az eufórikus öröm között mozgok, ahogyan a lelkem viszonyul ezekhez az igazságokhoz. De amikor lent vagyok, mondjátok ki együtt, csak egyszerűen tévedsz, Sanyi, nincs igazad. És amikor fönt vagyok, ez alapján, akkor vagyok összhangban a valósággal. Úgyhogy micsoda szavak ezek? Végigolvasom a végéig, és azzal abba hagyjuk, jó? Aki a tulajdon fiát nem kímélte, hanem őt mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Ki vádolja Isten választottait? Válasz, Isten, aki megigazít. Oké, ez nem. Ki vádolja? Isten vádolja! De ez hogy jön, miért mondja akkor utána azt, hogy aki megigazít? Ez mintha ellent mondana. Megigazít, az pont arról szól, hogy nem vádol, hanem megigazította. Hanem kivádolná, pont, mellette elhangzik, nem válasz erre a kérdésre, hanem egy kijelentés, Isten, aki megigazít. Te válaszold meg, hogy kivádolhat, hogyha Isten az, aki megigazít. Kivádolhat. Jogosan. Hogyha Isten megigazított. Válasz? Senki. Jogtalanul vádolhat? Bárki. Világos. Jogtalanul bárki. Például én vádolom magam. Sokszor. Lehet, hogy ti vádoltok néha, ahogy nézlek titeket. Biztos vádoltok valamivel. Miért vádoltok ti engem? Már is megromlott a kapcsolatunk egy kicsit. Persze nem vádoltok, de én kivetítem rátok. És valamiért, amit kivetítettem rátok, rátok haragszom. Úgyhogy a harag a viszonyunk valami miatt, amit én kreáltam. Nagyon jó, na mindegy. De ezt megcsináljuk Istennel is. Tehát kivádolja Istent, kivádolja Isten választottait, pont, Isten, aki megigazít. Jogosan senki. Ki az, aki kárhoztat? Ki kárhoztat? Válasz. Megint nem erre a kérdésre, hanem kérdés. mellett egy állítás. Krisztus, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Oké, tehát az, aki vádolhatna, aki kárhoztathatna, az az, aki, a mi példánkban Benji, aki nem áldozati bárányként lett odaadva, hanem önként ment. Ugye Jézus Krisztus vállalta a küldetést, és ő az, aki meghalt, feltámadt, és aki az Isten jobbján van, és esedezik értünk. Tehát nem, tehát az, aki kárhoztathatna, az a védőügyvédünk. Úgymond esedezik, tehát nem csak tiszta jogi tiltakozom. A B24-es paragrafus szerint ezt a vádlottat fel kell menteni. Hanem esedezik, tehát egy teljes szenvedéllyel a te pártodon áll. Kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldöztetés? Vagy éhség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? És ez az, amiről az előbb beszéltem. A mi kultúránkban ezek közül bármelyik. Mert azt tanultuk, hogy ha valaki velünk van, akkor nem enged minket veszedelembe, éhségbe, mezítelenségbe, vagy fegyver. Ugye? Ezt tanultuk. A kényelem, a szeretet egyenlő azzal, hogy megvan, amit akarunk. De a válasz itt jön. Megvan írva, hogy te érted gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Tehát Isten azt mondja, amiről Ernő beszélt, hogy ez egy kemény képlet. Isten rendjébe belefér az, hogy bajba kerülünk. De ez nem jelenti azt, hogy nem szeret minket. Sőt, miközben bajba jutunk, ő ott van velünk, és átélünk egy olyan jelenlétet, valami olyasmit, ami diadalomra vezet minket. Ugye megint nagyon fontos látni, hogy az emberi sors célja nem a rend, hanem a kapcsolat. Ha sose lenne baj az életünkben, akkor lenne rend, és lenne kényelem. Ez a mi kulturális elvárásunk. De nem lenne kapcsolat. Azt mondja Isten, hogy ha megengedem a bajt, akkor abban én rám óriási szükség lesz, a szeretetemre óriási szükség lesz, és egy olyan módon ismersz meg engem, egy olyan diadalt élsz át, amilyet soha nem éltél volna át azelőtt. Azt látom, hogy olyan emberek, akiknek az életében nehézségek voltak, sokkal közelebb vannak Istenhez, és ezen keresztül egy sokkal élhetőbb életet élnek, mint én vagy bárki más. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasság, gok, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban van. Ezt mondja Róma 8 vége. És felsorolt mindent. És a semmiféle más teremtménybe beletartozok én magam is. Én sem tudom elszakítani magam Isten szeretetétől. Nem tudom magam kijátszani onnan. Egyszerűen szeret. Vissza az elejéhez, akiket eleve elhívott, azokat eleve meg is igazította, és meg is dicsőítette. Valahogy így mondja, igaz? Visszaszaladok. Elhívott, megigazított, megdicsőített. Úgyhogy egy új világkép, egy új valóság, amiben reggel felébredünk. Isten velem van. És lehet, hogy az élet másképp fog alakulni, mint ahogy én tervezem. Erről beszélt Ernő. Mint a szél. Nem tudom, hova visz. A kényelem nem garantált. Az én programom teljesülése nem garantált. Ez az apróbetűs rész. De egy valódi kapcsolat, egy valóban szerető Istennel, az valós. Matyi, élni fogsz. Annak a királynak a birodalmában, aki a saját fiát odaadta, érted? Nem tudom, hogy a király mit fog még mondani, hogy milyen szerepet bíz rád, hogy az élet pontosan hogy fog alakulni. De egy dolog biztos, hogy a király és a királynő jó indulata a tiéd, a gyermekük életének az árán amit nem kényszerből, hanem szeretetből adtak, fizettek. Nehéz képek ezek. Ha beszélsz Istennel, állj oda elé, és ezt kérdezd meg tőle, hogy van ez pontosan? És ne azzal kezd, hogy hazudsz, hanem kezd azzal, hogy taníts. Láttasd meg velem, amit nem látok. Hinni akarok, sőt, hiszek. Mondd nekem. Hadd lássam. Hadd lássam. Ámen. Ámen. Mennyei atyánk. Olyan nehéz hinni. És aztán olyan könnyű. Persze, mert amikor már hiszek, akkor természetes. És amíg meg nem hiszek, addig szinte lehetetlen. Úgyhogy add nekünk, Istenünk, hogy ha már harcolunk, akkor a hitharcát harcoljuk. Ahol abban gyakoroljuk magunkat, hogy neked igazat adunk, és a saját tévedéseinket pedig felismerjük és elengedjük. Hogy új felismerésre jutunk. Ahogy Ernő mondta, metanoia, új felismerésre jutás. Újból és újból. Tart, ameddig tart, kerül, amibe kerül. És te látogass meg minket. Találkozz velünk a hit minden pillanatában. Bátoríts minket. Építsd a meggyőződéseinket. Éltess minket abban a sokkal-sokkal élhetőbb világban, ami a tiéd, és ami valójában az, a miénk is. És hogyha úgy hallgatod ezt a felvételt, vagy úgy vagy itt, hogy még nem is hiszed Istenben, ha még sosem kötöttél békét vele, akkor kérlek, ezt tedd meg most, nagyon egyszerű. Csak mondd utánam, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Te vagy a Messiás. Te vagy az egyetlen elégséges fizetség az én bűnömért. És a király odaadta ezt a fizetséget. Elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. Add nekem a te gondolataidat. Add, hogy hinni tudjak a valóságban, és megszabaduljak valóságosan. És arra kérünk még Jézus, hogyha valaki valamilyen panasszal él, ha fizikailag beteg, ha fájdalma van, akkor légy irgalmas, enyhítsd a fájdalmat, gyógyítsd a betegséget. Mert a szenvedés valós ebben az életben, de valós a te vigasztalásod is, valós a te gyógyításod is. Hogyha akarod, bárki is hallgatja ezt a felvételt, vagy aki itt van, gyógyítsd meg. És mi hiszünk. Mi megelőlegezzük neked, hogy meg tudod tenni. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Oké. Köszönöm a figyelmeteket. Nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, talán 5 percet szánhatunk erre, aztán nekem lesz egy beszélgetésem. De ha van-e hozzászólás vagy kérdés ehhez az egész gondolatkörhöz, azt örömmel hallanánk, vagy látnánk, vagy nem is tudom. Matyi?
Legyen.
Legyen, gyere. Mikrofont is kérsz?
100 Mátyás, Magyarország.
Sziasztok, nagyon röviden, mert én nem tartanék fel senkit, és kérlek, Sanyi, hogy ha nem biblikus, amit mondok, akkor nyugodtan szakíts félbe, vagy dobjál meg az üveggel. Csak egy gyors gyakorlati példa, ahogy én hallgattam Sanyi szavait, és ami eszembe jutott példaként, hogy hogyan lehet ezt a hétköznapi szinten értelmezni. Ki az, aki jár bármiféle edzésre, ahol van edző, mester vagy sensei? Jártok valahova? Oké, én is járok, és ott nem az az elvárásom, hogyha belépek a dojóba, az edzőterembe, akkor ott valami kényelmes fotel várjon, lefektessenek és semogassák a homlokomat. És akit zavarnak a nehézségek, akinek nem mindegy, hogy hova fújja a szél, az azt mondja, hogy nem bízok az edzőben. Márpedig én bízom az edzőben. Én bízom a mesterben, a sihámban, aki azt mondja, hogy oké, következő gyakorlat. Akkor nem azt mondom, hogy jaj, mi lesz, hanem azt mondom, hogy oké, megint egy olyan dolog, amivel tudok fejlődni. És nekem ez a hasonlat egyből beugrott, ez a példa, az nekem nagyon kézzelfoghatóvá tette, amit Sanyi ma mondott, hogy minden a javukra válik annak, azoknak, akik Istent szeretik. Minden a javára válik annak, aki bízik az edzőben. Hogyha te képes vagy elhinni azt, hogy a gyakorlatok az épülésedet szolgálják, akkor, hogyha fájnak, és bizony a gyakorlatok fájnak, és hazamegyek, és hozzáér a hasam az asztalhoz, akkor ott is fáj, és tudod, támaszkodok, a fejemet támasztom, akkor itt is fáj, és mindenhol fáj, de tudom azt, hogy ha ezek nem fájnának, akkor az azt jelenti, hogy nem csináltam semmit edzésen. Úgyhogy csak ennyit ott eszembe, hogy nem kell menekülni a fájdalomtól, nem kell elvárni azt, hogy az élet könnyű legyen, mert akkor nincs eredmény se, akkor nincsen haszon sem, valószínűleg. Ennyi jutott így eszembe. Ami rövid. Ez a rövid verzió. Igen, és a következő...
Matyi, először, másodszor...